És vendégemmel, Botos Éva színésznővel, akit köszöntök. Szia, szép
szia,
napot!
Szia, szép napot kívánok mindenkinek!
Azt mondtam, hogy a Szegedi Nemzeti Színház Mária Országa című darab kapcsán beszélgetünk, amit egyébként tavaly mutattatok be, viszont idén a most zajló Elszínház Fesztiválon helyet kapott a versenyprogramban, ami ugye azt jelenti, ilyenkor ezt mindig elmondjuk, hogy készül róla egy olyan felvétel, ami a nézőt sokkal közelebb hozza, már-már felteszi a színpadra, de legalábbis az első sorban mindenképpen. De beszéljünk a darabról, mikor jöttél, akkor éppen azt néztem újra, hogy itt tanulmányozgattam a díszleteket, a jelmezeket, és itt magamba mulattam rajta. Szóval, hogy azért ez egy bohózat, egy történelmi bohózat.
Így van, és az a jellemzője, és az a legizgalmasabb benne, hogy történelmileg teljesen hiteles. Tehát Székely Csaba nagyon figyelt arra, hogy minden szinten hiteles legyen, ne legyen úgy beleírás, ami ezt valamelyik irányba túltolja. Nagyon nagyos halála után lett egy belviszály, hiszen nem volt fiú.
Hát ahogy örökös, szokott. Az
ahogy össze. Szokott, igen. És hát akkoriban még nem volt Magyarországon szokás a női uralkodók komolyan vétele. Így aztán először a lányát próbálták fiúsítani, ami eléggé vicces, tehát a bohózatnak ez is az egyik alappontja, hogy hogyan lehet valakit fiúsítani, ahhoz, hogy a lánya lehessen az uralkodó, de így Erzsébet, akit én alakítok, Lajos felesége kezdett el munkálkodni azon, hogy az országot egyben tartsa, és hát nyilván nagy ellenállásra, hiszen senki nem vette komolyan, mert hogy egy nő. Tehát ilyen egyszerű volt az oka, hiszen lányát sem és őt sem. Viszont tanácsadók segítségével elindult, és észrevette nagyon hamar, hogy őnek is ugyanolyan brutálisnak és erőszakosnak kell ahhoz lenni, hogy komolyan vegyék, mint a férfi társainak. És ez a belviszály vonul végig az egész darabon, és az a félelmetes benne, amiről beszélgettünk is még a riport előtt, hogy kicsivel sem voltak morálisabban nagyobbak, vagy fejlettebbek ezek az emberek, mint a ma élő emberek, akár a körúton, vagy akár itt az utcán, akik sétálnak, hiszen az önérdek irányította őket, az 5 perc alatt változtattak elvet, hogyha úgy szolgálta, ami nekik fontos. Tehát megismerhetjük az embereket úgy, ahogy voltak, tehát nincsenek fölemelve valami olyan pozícióba, ami irreálisan idealizált, hanem egész egyszerűen a hétköznapiságukban mutatja meg Székely Csaba ezeket a történelmi alakokat, és a humor ebben rejtőzik.
Igen, nagyon szórakoztató, sokat lehet rajta nevetni, és ez a tulajdonképp nem változik semmi, és az emberi természet ugyanolyan, legyen szó kicsi vagy nagy dolog. Ezt ugye nagyon jól példázza a darabban a térnek a megosztása, vagy megosztottsága, hiszen van egy olyan része, amiben megy egy 21. századi televízió, egy 21. századi műsora, és közben jönnek-mennek az emberek, tehát valószínűleg ez az, ami ugye ezt meg akarja mutatni.
Igen, ebben segít a nézőknek, hogy bele tudjanak úgy kerülni, mint hogyha most velük éppen
szóhasználatban is egyébként
közel van a mai közbeszédhez, igen.
Vagy mondhatjuk azt, hogy az indulatszavak megjelenése az akkor is létező volt.
Természetesen.
Tehát igen. Úgyhogy pont arra jutottunk itt a beszélgetés előtt, hogy nem változik itt semmi. Szóval mi kell egy sztorihoz? Dráma, szerelem, intrika, kritika, ármánykodás. Nem, és akkor ez úgy megvan. De tulajdonképp ez van, tehát a szerelem az 500 éve is szerelem volt, a féltékenység az akkor is az volt, a hatalomvágy akkor is az volt, tehát hogy így megvagyunk,
igen,
nem?
Igen. Persze. Sok nézői visszajelzést kaptunk arról, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretik az előadásunkban, de voltak.
Mert egyébként tényleg szórakoztató,
nagyon.
Meg ez, tehát mindez, amiről most beszélünk, és most itt megállapításokat teszünk, ezt látni a képen tényleg ilyen, ez a, mikor így meghökkenve röhögsz rajta, tehát persze.
Viszont volt, aki hiányolta azt, hogy miért nem hagyjuk meg a történelmi hősöket a maguk nagyságában, de úgy érzem, hogy ez egy olyan illúzió keresés, vagy egy olyan illúzió széfelés, hogy nem, tehát ők ugyanolyan emberek voltak, mint mi, csak más korban, és hát máshogy maradtak föl az írásos, vagy akár a rajzi emlékek, ahogyan őket látjuk. Tehát én a gimnáziumban is mindig éreztem valami diszonánsot, amikor egy-egy költőről, íróról készült korabeli képen, ők komolyan egy papír fölött, a pennáját tartva a kezében elgondolkodik. Aztán olvasok egy olyan verset tőle, ami totálisan ismeri a világot, és a szerelemről is, a szenvedélyről pontosan úgy szól, ahogy a lelkemben is érzem. Tehát nem kell így elidegeníteni ezeket az embereket sem. Hát ez a humor forrása nálunk is valahol.
Egyébként az cél volt, hogy ez ilyen szórakoztatóan kicsit más szögből mutassa, és ilyen értelemben, ahogy ezt a néző is hiányolta, elvegye a történelmi hősöknek, mutatom ezt idézőjelben, nagyságát?
Valamilyen szinten persze, tehát a Székely Csaba is, ahogy ő mesélt nekünk sokat, hogy ahogy olvasta a történelemből ezt az időszakot, látta ezt az őrületes kuszaságot, és ezeket az összefüggéseket, hogy ki mellé áll, aztán hogy megy arrébb, aztán vissza, tehát hogy ezt érezte benne a komikumot. Tehát azt szerette volna megmutatni, hogy így is lássuk ezt a történelmi időszakot, hogy mennyire bizarr volt ez a sok elváltás, meg a szerelem, hogy közel játszott a Garai Miklós, illetve az Erzsébet közötti érzelem ahhoz, hogy ők irányították az egészet egy ideig. Az ő segítségével próbálta már Erzsébet egybetartani az egész rendszert. Tehát igen, szerette volna, hogy ez valóban úgy látszódjon, és úgy értse a néző, ahogy az akkor történt.
Én sem vagyok egy hatalmas történelem expert, de ugye beszéltük, hogy ez az 1378-as évek, amiről azt, tehát ha valami megmaradt, akkor az, hogy na akkor volt a rengeteg kis király hatalmaskodás, tehát nyilván sok minden lehetett, és sok cselszövés megármánykodás.
Rengeteg cselszövés. Egyébként nagyon sokat nevettünk az olvasópróba után is, hogy már mi magunk se értettük, hogy ki kicsoda. Tehát ahogy ment a történet, és olvastuk a darabot, hogy most akkor az ki, akkor az miért állt oda, vagy honnan állt át, és mondta az Alföldi Róbert, hogy ez azért jó, hogy a néző se értse a végére. Tehát, hogy nem az a fontos, mert érezze meg, hogy ez egy káosz, hát már azt se lehet tudni, hogy ki hol van, vagy miért lett az, vagy az előbb még azt szolgált, aztán most meg ezt szolgálja. Ennek a lényege pont ez a káosz. Tehát az a jó, hogyha néző a végére, azt se tudja, hogy mit lát, mármint, hogy össze nem tudná egy mondatban megfogalmazni, hogy ki mit képvisel, mert ők sem képviseltek hosszú távon nagyon elvszerűen egy-egy vonalat végig.
Igen, hát pont ezt akarja megmutatni. Mondtam, hogy nagyon jó volt a jelmez.
Kálmán Eszter, készletjelmez, igen.
Mai. Tehát igen. Kb. Jogging.
Igen, jogging. A férfiakra, nőkre is, de hát pont tavaly évben volt divat, ezt sok hölgy társam is megmondhatja, ez a torna ruhás, magas sarkú cipő, és mindenféle márkából kihozták ezeket.
Ezek igen. A ninja ruhák,
meg mindenféle edzőszettek, és hát nyilván akkor
igen,
is
igen, ezt a férfiak csinálták, hogy ezt a kívül
betűrt, felhúzott, becipzározott. Igen, most ez volt a divat, és ez valóban minden életszínvonalban hordták az emberek, talán most is abszolút még divatosnak mondható, és hát nyilván akkor tájt is voltak olyan, mit tudom én, hímzések, vagy olyan gomb menet, ami alapján tudtuk, hogy ő most gazdag, közepesen, vagy szegény, tehát ez nem változik, teljesen mindegy a szabás, mint a lényeg az, hogy mindenki a rangjának megfelelő módon hordja az akkorabeli divatot, tehát igen, nekünk most a tavalyi jogging volt a jelmez alapja, és hát nagyon jól állt hozzá korona.
Igen.
Mindenféle királyi alkotórész. Nagyon élveztünk, nagyon-nagyon-nagyon jó volt bennem mozog. Nagyon sokat nevettünk egymáson, és én például az egész próba folyamatot egy saját joggingba próbáltam, hogy érezzem meg a ruhának a titkát, és hát az Alföldi Robert is sokat mosolygott rajtam, hogy világos kék joggingba tolom a próbákat reggeltől estig. Nekem fontos volt, hogy így ráhangolódjak így is.
Ugye az, hogy valami színpadon van, vagy filmen, a legnagyobb különbség az, hogy a színpadon azért nagyon erős gesztusokat kell tenni, főleg egy ilyen bohózatnál. Tehát itt azért már-már el kell túlozni egy-egy poént. Mind a kézmozdulatokban, mind mimikába. És képzeld el, hogy most azt néztem, hogy mindezt képernyőn nézni, milyen hatást vált ki belőlem. Hogy vajon sok lesz-e nekem, amikor te mondjuk valamit nagyon magyarázol, és ugye a magad nagy királynőségével közben a kicsi termeteddel próbálod ezt megmutatni. Mert hogy egyébként szerintem lehetne sok, de valahogy érdekes, hogy ez az elszínház felület azt hozza, hogy nem, hogy értem, hogy itt színházba vagyok.
De egyébként Alföldi Róbertnek célja is volt a sokság. Tehát, hogy szerette hogyha egy elrajzoltabb játszási módban vagyunk, ami a témának is segít, meg a darab humorának is, tehát valóban nem kispályásan vagyunk néha túlrajzolva, tehát ez egy abszolút tervezett sokság is.
Hát értem, csak hogy ezt ugye neked hoznod kell, meg kell csinálni. Ez egy külön gyakorlás.
saját technikája van, hát az éles váltások, most nem akarok természetesen szakmázni kedves hallgatóknak, de hogy úgy valóban egy olyan fajta drámánál, ahol a lelki rezdülések vannak főleg előtérve, tehát főleg, ott nem ilyen típusú gyors váltások vannak, hogy egyik pillanatban az okok, aztán harsányan kacagva rohangászok felrakott kézzel, tehát ez egy rajzfilmesebb, hogy úgy fogalmazzam, technika, de végeredményében mégis nagyon segít a vóhozati vonalnak, meg ennek a konkrét darabnak is a nézők szemében, de valóban egy másik technika.
Sokáig próbáltátok?
Teljesen átlagos próbaidőszak volt.
6-8 hét?
6-7, nem tudom pontosan, nem emlékszem már rá, de nem volt több az átlagnál, tehát így rendes próbaidőszakot csináltunk.
Sok szereplős ez a darab, amikor 6 hétig így össze vagytok zárva, nyilván fontos, hogy hogyan alakulnak a viszonyok. És ezen is gondolkodtam, hogy mi az, amit, persze ez valószínűleg nektek nem kérdés, de én elgondolkodtam, hogy mi az, amit a színésznek ki kell bírnia sok esetben. Ugye egy-egy jelenetben a közelség, és azt nyilván le kell próbálni 600-szor. Szóval, hogy egy nagy alkalmazkodó készség kell hozzá, gondolom abban az esetben is, ha valakivel véletlenül nem olyan a viszony emberileg, hogy az jó vagy közeli. Ez hogyan oldható meg? Ez most egyébként abszolút ilyen színészi kulisszatitok, vagy inkább úgy kérdezem, hogy te hogyan rendezed a viszonyaidat?
Hát a kérdésed első felében a szegedi társulat végtelenül profi. Tehát én vendégként érkeztem most oda, és tényleg nem is, hogy rácsodálkoztam, mert az már egy fölényt jelezne, hanem hogy úgy értékeltem, hogy ennél jobb környezetben nem is kerülhetnék, tehát fantasztikusak a kollégák, és szakmai tudásukban is nagyon magasan vannak. De természetesen a kérdésed második fele, ez a szakmai tudást igényel, hogy a közelség az nem közelség a színpadon. Tehát ez ugyanolyan feladat, teljesen, tehát egyáltalán nem nehezebb nevetni, mint sírni, nem nehezebb valakit megpuszilni, vagy megcsókolni színpadon, mint mondjuk elmenni mellette, tehát hogy ezek nem ugyan, tehát átkattan az ember ilyenkor. Tehát teljesen más dolgokkal foglalkozik, amikor próbál, mint az, hogyha civil életben egy félig ismert embert átölelnék. Az rám is hatna, mint Botos Évára, civil Botos Évára, de ott a kollégáimnál ez teljesen természetes, hiszen akkor valami konkrétumot próbálunk ki, ahhoz meg kell fogni, pont ott, vagy feljebb, lejjebb, később, jöjjek be egy kicsit később, vagy akkor inkább a másik mondatnál, és az emberben nagyon másképp van a színpadi magánélete, tehát mint szereplő élete, mint az egyéni életében ezek a gesztusok, vagy pillanatok.
Tehát egyszerűen a színész léttel együtt jár az,
együtt
hogy
jár,
abban a pillanatban, amikor...
Teljesen mást jelent.
Na, ez egy nagyon tiszta.
Tehát amikor kapom az instrukciót, akkor hiába von pontot egy csók, de hogyha rosszul sikerül az előtte való érzelem, akkor megkapom rá a reakciót rendezőről, hogy nem jó. De egy percig nem gondolkodom abban a pillanatban, hogy most valakit megpuszíltam, hiszen tudom, hogy valamit nem úgy gondoltam, és a szememben nem azt látta, akkor újra, és teljesen mellesleges az a gesztus, ami a civil életben persze egy nagyon fontos pillanat lenne, hogyha én valakihez oda mennék most is átölelném, vagy megpuszilnám. Tehát ez valóban más jelent. Nálunk néha a civilek nem is értik, hogy ez hogy lehet.
Abszolút nem, viszont ez most olyan tiszta megfogalmazás nekem, mert ezért ezt már nyilván kérdezgettem sokaktól, de ez nekem most annyira érthető, hogy elképesztő. Hogy ez egy másik helyzet akkor, hiszen máshol vagy, máshogy vagy.
Más a feladat, igen.
És a feladat a lényeg.
Igen, tehát a feladatra koncentrálok belül, és a másik az egy eszköze, hogy a feladat létrejöjjön, és semmi civil pillanatot nem élek meg akkor.
És aztán utána, amikor ennek vége, akkor ugyanígy?
Ugyanígy.
Tehát visszavált az civilbe, abszolút. És elkezdesz azzal foglalkozni, hogy a kisfiadnak vettél a reggelit?
Természetesen, és az illető kollégával ugyanolyan viszonyban vagyok, mint az előtt. Tehát, hogy semmivel nem kerülök hozzá lelkileg közelebb attól, hogy a feladat ilyen típusú, hanem ugyanúgy vagyunk, mint az előtt, kész. Megbeszéljük, hogy ott ne haragudj, tedd már föl oda a kezed, mert ott van egy a ruhámon az a varrás, és az pont nyom, és akkor persze oda, tehát teljesen más szemszögből és más lelki állapotból végezzük azt az intimitást, mint aztán később a civil beszélgetéseket, de mondom, a szegedi társulatban nagyon jó volt számomra a hangulat, nagyon jó barátokat is szereztem, szóval nekem nagyon-nagyon szép emlékem van erről az időszakról.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Botos Éva színésznővel, és a Mária Országa című darab kapcsán kezdtünk beszélgetni, ami az Elszínház Fesztivál versenyprogramjában tekinthető meg egészen október 1-jéig. Zenélünk, és jövünk vissza, maradjatok ti is.